Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat a Magyar Jogász Egylet Strasbourgi Bíróság aktualitásairól szóló podcastjának újabb adásán ezen a szép októberi napon. Én Bazánt Barbara vagyok, és itt van velem állandó beszélgető társam, Papp Dániel, akivel harmadik évadunk második epizódjában pár eljárási jellegű újítás említése után a BTS Holding kontra Szlovákia ügyről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm, Dániel! Kezdjük is egy fontos a bíróság vezetését érintő változással. November 1-től új elnök van a bíróságon. Ki ő? Mit kell tudnunk róla?
Üdvözlöm a hallgatókat! Valóban november 1-től Sofra O'Leary ír bíró lesz a bíróság új elnöke. Ő váltja Robert Ragnar Spánót, aki az utóbbi években vezette a bíróságot az elnöki pozícióban, ő egy izlandi bíró volt. Azért is kiemelkedően fontos ez a bíróválasztás most, mivel Sofra O'Leary személyében a bíróság 1959-es fennállása óta először üdvözölhetünk egy nőt a bíróság elnökének tisztségében. Ez egy történelmi jelentőségű elnökválasztás volt a bíróságon. És még arról szeretnék beszámolni, hogy emellett két új alelnöke is lesz a bíróságnak, ugyanis a szlovén Marko Bosnyák, illetve a luxemburgi Zsorzs Reverani fogja váltani a korábbi alelnököket, a dán Jon Fredrik Kjolbrót és Sofra O'Learyt, aki elnökké választását megelőzően a bíróság alelnöki tisztségét töltötte be.
Köszönöm szépen! Hogyan történik az elnökválasztás folyamata a bíróságon?
Az elnökválasztás folyamatát a bírák plenáris ülésén választják. Ez egy olyan ülés, amelyen az összes a 46 tagállamból érkező bíró részt vesz, és az elnököt, illetve az alelnöküket a bírák maguk közül abszolút szótöbbséggel választják egy eljárás folyamataként.
Hír volt emellett még a héten, hogy a bíróság elérhetővé tette mindenki számára az úgynevezett Knowledge Sharing platformot. Mi pontosan ez a rendszer, mire használható?
2022. október 18-án nyílt meg a publikum számára is elérhető módon ez az új platform, amelyet Knowledge Sharing platformnak nevez a bíróság. Amit tudni kell erről a Knowledge Sharing platformról, az, hogy ez az egyezmény esetjogával kapcsolatos ismeretek megosztására szolgál, tehát itt részletes információk érhetőek el az egyezmény egyes cikkeivel kapcsolatban és az azokkal kapcsolatos esetjogról. Ez véleményem szerint nagyon hasznos lesz mind a kérelmezők, mind a jogi képviselőik számára, a már meglévő információs eszközökkel kiegészítve pedig teljes képet kaphatnak a kérelmezők arról, hogy egészen pontosan milyen jogok is illetik meg őket az egyezmény alatt. Amit tudni kell a Knowledge Sharing platformról, hogy ezt a bíróság hivatala fejleszti és tartja fenn. Ugye a bíróság hivatala az a szervezeti egység, amely a bíráktól elkülönülten működik, és feladata a bírák munkájának a segítése. Ugye ennek a részeként dolgozom én is a bíróságon, illetve más jogász kollégáim, valamint asszisztenseink, illetve informatikai személyzet az, ami fenntartja a bíróság működését. Emiatt viszont azt tudni kell, hogy a tartalma természetesen nem köti a bíróságot, azonban mégis azt gondolom, hogy egy nagyon szépen szintetizált anyagról van szó, amely közvetlenül elérhető lesz mindenki számára. A platform amúgy tematikusan és kontextusban helyezett módon mutatja be az egyezmény egyes cikkeit, tehát ez egy átfogó képet mutat be, nem csak az ítélkezési gyakorlatról, hanem annak alakulásáról, illetve a legújabb elemzéseket is el lehet majd érni ezen a platformon. A tartalma amúgy hetente fog frissülni, így mindig napra kész forrásként lesz majd elérhető, illetve már elérhető, és az egyezmény, ugye ezt a Knowledge Sharing platformot az Emberi Jogi Bíróság honlapjáról lehet majd közvetlenül elérni. Amit még tudni kell, hogy az egyes ügyekre vonatkozó jogi összefoglalókat, ezeket természetesen a bíróság továbbra is közé fogja tenni emellett a HUDOK-on, az úgynevezett kereső motorján, amelyen keresztül ugye a kérelmezők közvetlenül elérhetik a kötőerővel rendelkező döntéseket.
A mai adásunkban a bíróság gyakorlatának tekintetében a választott bírósági eljárások világába fogunk kevezni, mivel, ahogy már a bevezetőben is említettem, a BTS Holding kontra Szlovákia ügyről szeretném Önt kérdezni. Ebben az ügyben a bíróság az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikke alapján állapított meg jogsértést, aminek oka az volt, hogy Szlovákia nem hajtott végre egy választott bírósági ítéletet. Mit kell erről az ügyről tudnunk?
Kivételes ügyről van szó több okból is. Az egyik az, hogy a témája egy választott bírósági ítélet végre nem hajtása. Ez tárgyát tekintve ritkaság, legalábbis a bíróság esetjogában nem sokszor fordult elő ilyen jellegű ügy. A másik dolog, ami miatt kivételes, az pedig a pertárgy értéke, ugyanis a kérelmezők az állítólagos jogsértés eredményeképpen egy több mint 2 milliárd eurós követeléstől estek el, illetve ennek a 2 milliárd eurós követelésnek a kamataitól. Ami tudni kell az ügyről, hogy ezt az ítéletet a bíróság még idén június 30-án hozta meg, és valóban, ahogy említette, megállapította, hogy Szlovákia megsértette a kérelmező tulajdonhoz való jogát az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikke alatt, mégpedig amiatt, mert a szlovák bíróságok önkényesen megtagadták ennek a választóbírósági ítéletnek a végrehajtását, aminek a kedvezményezettje a kérelmező BTS Holding volt. Amit tudni kell az ügy hátteréről az az, hogy az eredeti jogvita, tehát a választóbírósági ítélet alapjául szolgáló jogvita, az a BTS Holding és az úgynevezett NPF, National Property Fund, ez tulajdonképpen a Szlovákia vagyon alapja. E között a két szervezet közötti tranzakció eredményeképpen született, ugyanis 2006-ban a BTS és az NPF, tehát ez a National Property Fund, kötött egy részvényvásárlási megállapodást, amelynek célja a pozsonyi repülőtér többségi részvénycsomagjának a BTS általi megszerzése volt. Na most a tranzakció végül nem jött létre, és természetesen ezután vita támadt a felek között a vételár részletek visszafizetésével kapcsolatban. A vita lényege amúgy az volt, hogy a National Property Fund által visszafizetett összegek azok a tőkeösszeg visszafizetését jelentették, majd a felhalmozott kamatok megfizetését jelentették, vagy pedig fordítva, tehát hogy először a kamatokat fizették meg, majd utána a tőkeösszeget. Nem tudtak ülőre jutni a felek ebben a kérdésben, ezért a kérelmező a BTS 2010-ben az International Chamber of Commerce, az ICC választóbírósága előtt kezdeményezett eljárást, ugyanis az adásvételi szerződésben egy olyan választóbírósági kikötés szerepelt, amely az ICC-t jelölte meg fórumként, és az ICC választóbírósági szabályzat alapján létrehozott választóbírósági eljárás eredményeképpen 2012-ben született meg a választóbírósági ítélet, amely a kérelmezőnek adott igazat, és a BTS Holding részére egy 2 milliárd eurós tőkeösszeget, valamint ennek 14,25%-os kamatát ítélte meg. Ezt kellett volna kifizetnie a szlovák National Property Fundnak, ami még egyszer mondom, egy állami szerv volt. Ezt követően, mivel nem teljesített természetesen a National Property Fund, emiatt kénytelen volt végrehajtási eljárást indítani a BTS Holding Szlovákiában. Ennek a végrehajtási eljárásnak az eredményeképpen került az ügy a szlovák nemzeti bíróságok elé, akik ugyan elismerték a választóbírósági ítéletet, tehát a New York-i egyezménynek megfelelően megkezdődött a végrehajtás. Azonban a National Property Fund kifogást emelt a végrehajtás ellen a szlovák nemzeti bíróságok elett. Többek között ugye arra hivatkozott, hogy állításuk szerint nem is volt érvényes választóbírósági megállapodás, valamint, hogy az ítélet végrehajtása az ellentétes lenne a szlovák közrenddel. Ezek mind olyan jogalapok, amelyek a New York-i egyezményben is szerepelnek, mint a végrehajtásra szembeni kifogások. Na most a pozsonyi második kerületi bíróság az, amely eljárt, és ez 2014. augusztusában helyt is adott ennek a kifogásnak, majd ezt követően a pozsonyi kerületi bíróság, amely a másodfok volt, helyben hagyta ezt a második kerületi bírósági határozatot, és meg is szüntette 2015. októberében a végrehajtási eljárást. Ezt követően a kérelmező panaszt nyújtott be a szlovák alkotmánybírósághoz, ugye arra hivatkozott, hogy sérült egyrésztről a tisztességes eljáráshoz, a tisztességes tárgyaláshoz való joga, illetve hogy a tulajdon védelméhez való joga is sérült, hiszen a választóbírósági ítélet végre nem hajtása folytán ugye elesett a követelésétől. A szlovák alkotmánybíróság pedig 2018. novemberében a panaszt elfogadhatatlannak nyilvánította, tehát nem is vizsgálta meg érdemben. A BTS Holding, a kérelmező ezt követően fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához.
Adja magát a kérdés ebből következően, hogy mivel ez egy elég speciális jellegű ügy, ahogy ezt említettük, egy választóbírósági ítéletből eredő követelés is ugyanazt a védelmet élvezi-e az Emberi Jogok Európai Egyezménye alatt, mint más sima rendes bírósági döntések és az azokból eredő követelések, aláesik-e a tárgyi hatály alá az egyezménynek egy ilyen választóbírósági döntésből származó követelés, vagy ellenkező esetben valamilyen különböző megítélés aláesik. Szlovákia milyen védekezést adott elő erre tekintettel a bíróság előtt?
Szlovákiának valóban ez volt az első kifogása, amelyet előadott a kérelmező kérésével szemben, hogy egy választóbírósági ítéletből eredő követelés nem esik az Emberi Jogok Európai Egyezményének a tárgyi hatája alá, tehát egy joghatósági kifogást emelt, azzal érvelt, hogy az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikke, amely tulajdonvédelméről szól, annak, hogy ennek a cikknek a védelmét élvezhesse a kérelmező, birtokolnia kell valamit, amely tulajdonjog tárgya lehet. Szlovákia kifogása az az volt, hogy egy választóbíróság ítéletből előkötelés nem lehet ilyen. A bíróság ezen nem értett egyet, régóta folyamatosan összetartó esetjoga van a bíróságnak arra nézve, hogy egy választóbíróság ítéletből előkötelés. Amennyiben az kellően megalapozott, az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikkének a védelmét élvezheti. Az első ilyen ügy a 94-es Stangreek Refineries ügy volt, azóta folyamatosan megerősítette ebéli álláspontját a bíróság, tehát Szlovákiának ezen kifogása végül is nem vezetett eredményre. Ezt követően vizsgálta meg a bíróság az ügy érdemét, de még mielőtt ebbe belemegyünk, ugye említettem, hogy kellően megalapozottnak kell lennie a választóbíróság ítéletnek ahhoz, hogy ezt a védelmet élvezhesse, amelyet az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikke ad meg. A bíróság ezt amiatt találta kellően megalapozottnak, mivel ez az ICC ítélet ugye egy pénzösszeg kifizetésére irányult a kérelmező javára. Magát az ICC ítéletet az alperes a végrehajtási eljárás során a National Property Fund nem támadta meg a választóbírósági eljárás székhelye a franciaországi bíróságok előtt, mivel ez a választóbírósági eljárás franciaországi székhelye zajlott, illetve maga a választóbíróság ítélet ugye jogerőre emelkedett, és ezáltal kötelező érvényűvé is vált. És ezt a szlovák bíróságok is elismerték természetesen, ahogy említettem, a New York-i egyezmény alkalmazásával. Tehát ezek miatt, a tények miatt a bíróság egyértelműnek látta azt, hogy ez az ítélet és az ebből előkövetelés kellően megalapozott volt. És ugye ezt követően tért át a bíróság csak az érdemi vizsgálatra, amelynek tekintetében megállapította, hogy a szlovák bíróságok a választóbíróság ítélet végrehajtását önkényesen és indokolatlanul tagadták meg. Miért gondolta így a bíróság? Ugye egyrésztről azért, mert Szlovákia nem bizonyította azt, hogy a választóbíróság ítélet végrehajtásának a megtagadása arányban állt az állítólagos public policy vagy közérdekkel, amelyre hivatkozott, ugye, amelyre a szlovák rendes bíróságok hivatkoztak a tekintetben, hogy miért nem lehet végrehajtani ezt a választóbírósági határozatot. Szlovákia természetesen az Emberi Jogok Bírósága előtt is kifogást emelt ezzel kapcsolatban, és elmondta, hogy ezek olyan pénzösszegekről szólnak, tehát ez a 2 milliárd eurós tőkeösszeg, illetve ennek kamatai, ezek olyan magas pénzösszegek, amelyek a szlovák monopólium ellenes hivatal érintettségére is tekintettel már versenyszabályokat sértenek. Az Emberi Jogok Bírósága nem követte Szlovákia érvelését a tekintetben, és úgy ítélte meg, hogy nem volt arra utaló jel, hogy a tervezett ügylet, a pénzösszeg az ellentétes lenne a versenyszabályokkal, és hogy az ebből elő teljesítés az bármilyen olyan súlyos közérdeksérelemhez vezetne, amelynek az eredményeképpen a választóbírósági ítélet végrehajtását meg lehet tagadni. Erre tekintettel végül az Emberi Jogi Bíróság megállapította azt, hogy még abban az esetben is, hogyha az ítélet végrehajtása általános érdeket szolgálna, vagy közérdeket szolgálna, Szlovákia nem bizonyította azt, hogy ennek az ítéletnek a végrehajtásának a megtagadása arányba állt volna ezzel az egyenlő kívánt érdekkel, tehát nem tartotta ezeket az érveket elég súlyosnak ahhoz, hogy az ítélet végrehajtását megtagadhassák a nemzeti bíróságok.
Hogyan döntött a döntésben a bíróság?
A bíróság ebben az ügyben még nem hozott döntést a kérelmező kártalanításával kapcsolatban, tehát az összegszerűség szempontjából még nincsen döntés. Ugye van lehetőség a bíróság eljárási szabályzat alapján arra, hogy az úgynevezett 41. cikk, tehát a kártérítés kártalanítás tekintetében született döntéseket külön hozza meg a bíróság, abban az esetben, ha az ügy bonyolultsága ezt így kívánja meg. Ugye jelen esetben is ez történt, tehát a feleknek majd további előadásokat kell tennie az összegszerűségre vonatkozóan, és ugye természetesen arra tekintettel, hogy egy kiemelkedő pertárgyi értékről van szó, be fogunk számolni arról, ha a bíróság meghozza a döntését a kérelmezőt megillető kártalanítás összegével kapcsolatban.
Köszönöm szépen a beszélgetést Papp Dánielnek, a Strasbourgi Bíróság jogászának, akivel a mai adásban a bíróság közelmúltbeli elnökválasztása és a knowledge sharing rendszer nyilvánosra válása mellett az egy választott bírósági eljárásban született ítélet végre nem hajtásából kezdődő BTS Holding kontra Szlovákia ügyről beszélgettünk. Minden hallgatónak köszönjük a figyelmet, kellemes hetet kívánunk, és reméljük 2 hét múlva is minket fognak hallgatni.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.